Nagyon örülök, hogy újra szólhatom hozzátok az Istennek a szavát. Még mielőtt ezt megtenném, csak egy gondolat volt bennem, mivel úgy látom, hogy a múlt héten voltunk Hajdúnánáson, hogy nagyon sokan vagytok itt a nánási gyülekezetből. Csak szeretnénk köszönteni titeket, hogy akik a Hajdúnánási teljesen új, egy hónapos gyülekezet, leendő gyülekezetből vagytok, álljatok már fel egy pillanatra, jó? Csak hadd áldjunk meg titeket, ti is még itt. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Legyetek nagyon áldottak, köszönjük szépen. Csak szerettünk volna szeretettel köszönteni titeket, és elmondani azoknak is, akik esetleg még nem tudják, hogy Hajdúnánáson is indul egy gyülekezet, ugye Balmaújvároson is, ezek még plántálások, de hiszik azt, hogy gyülekezetek lesznek. Az Isten munkája megy előre, és az a jó, hogy azt látjuk, hogy egyik helyen, másik helyen is az Isten csodákat fog tenni, emberek élete fog megváltozni, megszabadulnak, megtérnek emberek, új reménységet, új esélyt kapnak, mert a mi Istenünk az új esélynek az Isten, az esélyadásnak az Isten. Emlékeztek, miről volt szó a múlt héten? Hogy ez a kapuk megnyilásának az éve. Amikor Isten kapukat fog nyitni csodákra, új lehetőségeket fog megnyitni, kapukat fog nyitni arra, hogy belelássunk jobban a szellemvilágban, kapukat fog nyitni arra, hogy felmenjünk hozzá, és más dimenzióba lássuk a mi helyzetünket, új lehetőségeket fog adni. Ez is egyébként, amit felsoroltam azóta, ami elkezdődött, elkezdődtek a gyülekezetplántálások, és folytatódni fognak. Mind-mind egy új lehetőség, egy városban, amikor az Isten kaput nyit. Egyszer azt mondta, talán ezt az igét nem említettem Pál apostol, hogy amikor beszámolt arról, hogy milyen munkát végez rajta keresztül Isten, azt mondta, hogy ajtót nyitott a pogányoknak a hitre. Milyen csodálatos dolog, hogy azelőtt csak úgy gondolták, hogy csak a zsidóké az üdvösség, de az Isten ajtót nyitott a pogányoknak a hitre, és egy csomóan megtértek, többek között ugye mi is, akik itt ülünk, és elhozták ezért az evangéliumot Európába. És Európa nagy része megtért, akkor elfogadta Jézus Krisztus megváltójának, és teljesen megváltozott az egész kontinens. Tehát a pogányoknak ajtót nyitott a hitre az Isten, a magyaroknak is ajtót nyitott a hitre. Mi elfogadtuk ezt, örök életet ad nekünk, annyira csodálatos, ahogy az Isten így, ami az Istennek a terve. És szeretnék egy kicsit kapcsolódni Ancsához, ugye, mert Dániel könyvéből idézett Ancsúr, én is szeretném ezt tovább folytatni, és egy olyan üzenetet szeretnék átadni, amelyet évelején kaptam, ezt Uszkában kaptam egyébként ezt az üzenetet, de ahogy ott elmondtam, teljesen váratlanul, tudjátok, azok a prófétai dolgok olyanok, hogy meg Dani is annyira vicces, Dani barátom, mert ez úgy volt ez az egész, hogy 5 órakor kezdődött az alkalom, és előtte 5 perccel megkérdezte, hogy van-e valami üzenetem. És mivel készültem. De hát ez nem prédikálni mentem, csak egy dicsőítő alkalom volt, és mondtam neki, hogy fogalmam sincs, semmi nincs a fejembe, de majd, ha lesz, tudod, szólok. Én nekem ez nem jelent problémát, amit az Isten akkor ad, kiállok, és majd mondom. És szépen úgy beültem, kezdődött az alkalom, erre Dani felállt, és behirdette a gyülekezetnek, hogy köszöntsétek szeretettel körénkbe Zsozsó pásztor, akkor az Isten üzenetét hozta közünk. Mondom, de arom, hogy ez a fiú, ugye ez egy egyirányú utca, ezek után üljen nyugodtan a helyeden. Mondom, hát akkor most már valami csak össze kéne hozni, uram, mondtam neki. De tényleg jött egy üzenet, amelyen utána elkezdtem gondolkodni, és rájöttem, hogy ez egy nagyon fontos üzenet, nem csak az uszkaiak számára, hanem én úgy hiszem, úgy gondolom, hogy az eklézsia számára engem nagyon bátorított, és szeretném azt most nektek továbbadni. Az üzenetnek egyébként a címe: a tűz új szintre emel. Nem tudom, hogy meghallod ezt az üzenetnek a címét, mire gondolsz, de gondolsz, amire akarsz végül is, ugye? De csak érdekelve szeretném elmondani azt, hogy valóban Istennek vannak olyan, van olyan tűz, az Istennek a tűze, amelyen keresztül megyünk, és egy másik szintre fogunk jutni. Erről lesz a mai napon is szó. Nézzük meg az első igét, Dániel könyvének az első részéből, Azt olvassuk, hogy voltak pedig ezek között, a Júda fiai között, mármint a fogságban lévő rabszolga fiak közül, Dániel, Anániás, Misáel és Azariás. Négy barát. Ezek az udvarmesternek és az udvarmesterek fejedelme neveket adott nekik, tudnélik elnevezte Dánielt Baltazárnak, Anániás Sidráknak, Misált pedig Misáknak, Azariást Abednégónak. Amen. Most itt megállunk egy kicsit, és elmondom az egésznek a történelmi hátterét, hogy miért fontos ez. Ugye Dániel a fogság idején lévő, Babilonban lévő próféta volt. Ugye Babilon az a Bibliában az Isten elleni társadalmat és birodalmat testesíti meg. A gonoszságnak a fellegvára, ugye a Jelenések könyvében is olvasunk egy nagy Babilonról, egy misztikus birodalomról, egy szellemi és fizikálisan is létező birodalomról, amely az Isten ellen emeltetett. Tehát a legsötétebb helyen szolgált, élt Dániel. Ez volt ez a birodalom, és látta is ezt magát, ezt a birodalmat olyan módon, hogy látta azt a birodalmat, amiben ő élt, egy arany állóképként, amely végig húzódik a történelmen, és a legvégén, az utolsó időkben épül fel ugyanolyan nagy babiloni birodalom, mint ahogy akkor az ő ideigben uralta az akkori babiloni birodalom a világot, és látta látomásban, hogy maga Jézus Krisztus lesz az, aki véget vet ennek az egész történelmen átívelő sötét birodalomnak. Az, amikor Jézus Krisztus véget vet ennek a birodalomnak, ugye az akkor lesz, amikor ő visszajön, tehát ez azt jelenti, hogy az utolsó időkben fog ez majd megtörténni, és most épül, ahogy látjuk ez a jeleit, hogy ez az antikrisztusi krisztusi birodalom épül, az utolsó napokban, hónapokban, években vagyunk, nem tudjuk pontosan, de az utolsó időket éljük, és ugyanazzal a birodalommal kell szembenéznünk, nekik is olyan birodalomban szolgálni, mint ahogy Dánielnek és az ő barátainak, Misáknak, Sidráknak és Abednégónak. És azért olvastam fel bevezetésként ezt a verset, mert ebben azt látjuk, hogy oda kerültek Babilonba fogolyként ezek a fiúk, és amit először is tettek velük, hogy megfosztották a saját nevüktől őket, és kaptak új neveket. Ha utána néztek egyébként az ő neveiknek, ezek nagyon szép, nagyon gazdag jelentéssel bíró zsidó nevek voltak. Ugye például a Dániel azt jelenti, hogy az Úr az én bírám, az Úr az én ítélém, a másik név azt jelenti, hogy az Úr engem megsegít. Tehát ilyen szép nevek voltak, és megfosztották a nevüktől is őket, és kaptak olyan neveket, amely azt jelenti, ilyen hamis démonistennek szolgálja, de ilyen neveket kaptak. Ezt jelenti az a három nép, a Sidrák, Misák és Abednego, meg a Baltazár. A Baltazár név azt jelenti, hogy Bél, az egyik főisten, Bél Istenhez tartozó. Gondolod, hogy milyen szörnyű dolog. És mindentől megfosztották őket, a nevüktől is, a múltjuktól teljesen, hogy egy egész új identitást kapjanak, és így kellett az Istent szolgálniuk. Szeretném elmondani az én meglátásom, de szerintem egyet fogtok érteni, hogy ugyan ilyen birodalom szellemileg épül fel most is, és a gonosznak a célja az, azzal a birodalommal, az antikrisztusi birodalommal, amelyet most épít, hogy megfoszt teljesen az identitásodtól. Teljesen még úgy a nevedtől is, hogy nem lehetsz az, aki te vagy. Meg akarja mondani, hogy kit imádj, meg akarja mondani, hogy mire gondolj. Ha megnézitek, egyébként olyan ma is kezd kialakulni ez a világ, hogy van egy főáramú sodrás, és egyébként mindenkinek bele kell illeszkedni. Olyan ideológiába így kell gondolni, ez jelenti a gender dolgok, az LMBTQ, úgy sok mindent, de van egy ideológia, amit próbálnak rád erőltetni, de amikor ki vagy borulva, szeretném elmondani, hogy semmi más nem történik, csak egy olyan birodalomban élünk, mint ahogy az elődeink is éltek, és azt próbálja rád erőltetni, hogy úgy élje, hogy én akarom, mármint ez a szellemi birodalom. Hány és hány emberrel beszélgetek hétközben, aki úgy éli, hogy az az élet, amit él, az nem is igazából élet. Az életünk nagy részét a munkáinkön töltjük, és teljesen bedarál bennünket az élet gondja, búja, az problémája, az anyagi nehézségek. Ugye úgy érzed, hogy te nem is az vagy aki, hanem egy olyan életet kell élned kényszerűségből, amiért nem szívesen élsz, de rád van erőltetve. Ugye ez ismerős? És hogy ugyanezt élték át abban az időben ezek a fiatalok is, és szeretne valaki megfosztani az identitásodtól. Szeretne valaki ráderöltetni az, hogy úgy gondolkodj, mindenki úgy éljen. Egyébként is már nagyon érdekes, hogy döbbenetes én számomra az a változás, ahogy felnőttünk, amikor én gyerek voltam, emlékszem, hogy amikor átmentünk Romániába, ugyan nagyon nem jártuk be a világot, vagy mentünk Szlovákiába, akkor még ugye Csehszlovákia volt, vagy amikor voltunk Ukrajnába, vagy voltunk a Mária Hilfestrasszén, ugye, ahol ki volt írva, hogy ne lopjunk, és bementünk, és hogy minden országban volt valami, amit szerettünk megvenni. Ha ide megyünk, akkor ezt, emlékszem, amikor Csehszlovákiába mentünk, akkor mondták, hogy ne, ott búvárszivattyú van, azt próbáljátok hazacsempészni. A másik ország, Romániában halva volt, emlékszem, mindig mondták, hozzatok halvát. Ha Ausztriába mentünk, ugye az egyértelmű, hogy ott mit lehet kapni, amit itt nem, és akkor jó megpakolva, mikrohullámos útő, két kazettás magnó. De minden Amerikáról nem is beszélve, és most nagyon érdekes, hogy számomra döbbenetes, hogy akármelyik országba megyek, akár még boltban bemegyek, nem tudom megmondani, hogy melyik országban vagyok. Teljesen ugyanaz az árukészlet, ugyanaz a márka. Jó, értsétek, hogy nyilván, ha magyar boltban megyek, magyarul van ráírva, máshol nem, de tizenvalahány országban voltam talán, ha jól számolom, a tavalyi évben, és mindenhol teljesen ugyanaz van. Totál ugyanaz, ugye lassan mindenki egy nyelvet fog beszélni, tehát épül ez a birodalom fizikálisan is, de szellemileg pedig próbálnak ráderöltetni azt, hogy ugyanúgy gondolkodjon mindenki, egy irányba haladjon mindenki, és próbál rendkívül módon leterhelni. És eljött az a pillanat, a következő igét, ha megnézzük, egy jól ismert ige, hogy kitalálta Nabukodonozor, Babilonnak a királya, hogy ő a világ mindenségnek az Isten, és előtte kell leborulni mindenkinek, és aki ezt nem teszi meg, azt tüzes káhába fogják vetni, ezért felállítottak egy írdatlan nagy kemencét, és mindenkit összehívtak egy nagy mezőre, ugye babiloni síkságon, és azt mondták, hogy amikor megszólal a dicsőítő zene, már a királyt imádó dicsőítő zene, akkor mindenkinek egységesen le kell borulni, ha nem, akkor nézd meg, ott a kemence, oda fogunk bedobni. Hát ugye ezt nevezük totális diktatúrának, hogy vagy azt csinálod, amit én mondok, vagy meghalsz. És három fiú nem tette meg. Úgy látszik, Dániel akkor valamiért itt nem volt, egy tápénz nem volt talán. De három fiú nem tette meg, és nagyon mérges lett a király, felelősségre vonta őket, és azt mondták neki válaszként, olvashatok el otthon, nagyon jó sztori, hogy a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből. Ezt ugye azt mondták, hogy a mi Istenünk nagyobb, mint te, ami a legnagyobb sértés volt a király számára. Ó, király, kiszabadít minket, de ha nem tenné is, legyen tudodra, ó király, hogy mi a te isteneinek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállítattál, nem imádjuk. Erre nagyon bepöccent Nabukodonozor, és még nagyobb tüzet csinált, és bedobatta őket az égő tüzes kemencébe, amely annyira nagyon tüzes és erős, vagy erős lánggal égett, hogy akik bedobták őket, azok a katonák, ők azonnal meghaltak. És az történt, azt hiszem a következő részben még benne van, hogy az a három férfiú pedig Sidrák, Misák és Abednégó az égő tüzes kemencébe esett megkötözve. Akkor Nabukodonozor király megijedt, és sietve felkelt, és szólt, és mondta az ő tanácsosainak. Nem három férfiút vetettünk a tűz közepébe megkötözve? Feleltek és mondták a királynak, bizonyára, ó király, és felelt mondta, én négy férfiút látok, szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem nincs bennük, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami istenek fiái. Nabukadonozor ekkor az égő tüzes kemence szájához ment, és ezt mondta. Sidrák, Misák és Abednégó a felséges Istennek. Ez a szó azt jelenti, hogy a leges, legfelsőbb Istennek szolgái. Jártek ki és gyertek ide. Azonnal kijöttek Sidrák, Misák és Abednégó tűz közepéből, és egybegyűltek a fejedelmek, a helytartók és kormányzók, és a király tanácsosai nézték ezeket a férfiakat, hogy a tűznek semmi hatalma nem lett az ő testükön, és hogy egy hajszáluk sem égett meg, és az ő alsó ruháik meg nem változtak, és a tűz szaga sem járta át őket. Amen. Egyszerűen ezt nem akarták elhinni, de a lényeg az, hogy mindenki leborult az arany állókép elé, csak el tudjátok képzelni? Ilyen több százezes tömeget. Mindenki leborul, és hogy nézed végig, pásztázod, mint király, meg a király őrei az egész tömeget, és az három fiú meg így áll. Egyik kiborító lehet, és hogy miért nem jó nekik az, hogy leboruljanak, és hogy miért nem tették már meg, kik ezek, miért, hogy vetemednek egy ilyen dologra, és tudod, az a lényeg, hogy amikor az utolsó időkben élünk, és mindenki csinálja ugyanazt, amit egy hamis szellem próbál rákényszeríteni, van egy pár ember, aki úgy dönt, hogy ők más Isten szolgálnak, az életük árán is, és ott állt három fiú, három hatalmas hithős. És én azon gondolkodtam, hogy mekkora dolog lehetett ez, hogy felvállaltak a hitüket. Én, ahogy magamat ismerem, ugye én egy szabolcsi származású magyar fiú vagyok, bizonyos vonóval az én vérembe, az biztos, hogy az első dolog, ami velem történt volna, hogy megpróbáltam volna kimenni a WC-re. Tehát amikor megszólalnak a hangszerek, akkor nagyon kell. Valószínűleg ezt nem vették volna be, hogy végül is, ha nem hajolok meg, úgyis meghalok, akkor most már mindegy, hogy majd bepisíva halok meg. Tehát az a lényeg, hogy visszaküldtek volna. Erre, hogy körülnéztem volna, meg hogy ne legyen baj, az első gondolatom, ahogy ismerem magam, hogy mit csináltam volna, hogy a többiek rám néztek volna, hogy mit csinál Zsuzsó? Hát a cipőmet kötöm be. Tehát, hogy nem hajolok meg, csak pont amikor le kell hajolni, elkezdek babrálni a cipővel, és amikor már vége van, sikerült, bekötöttem, nem hajoltam meg igazából, nem is lett nagy baj belőle. Tehát mint magyar ember, ugye a kiskapukat, az összes kiskaput lehet, hogy kipróbáltam volna. Nem biztos, hogy bejött volna, de ez volt a gondolatom, és hogyha semmi nem jön be, akkor meg így, oké, akkor most vége mindennek. De a lényeg az, ami a csodálatos az egészben, hogy három fiú hozott egy döntést. Akármi fog történni, én így fogok eljárni. És nem számít, hogy ez mennyibe kerül, nem számít, hogy ez milyen anyagi áldozattal jár, nem számít, hogy ez ki fog kinevetni, nem számít, hogy ki fog kicsúfolni, nem számít az, hogy mindenki előrehajolva le van borulva, és mindenki néz minket, hogy most hülyék vagyunk, én hozunk egy döntést Isten mellett. És nagyon érdekes egyébként, mert azért lettek hithősök, és azért történt velük akkora csoda, mert egyszerűen Isten mellett hoztak egy döntést. És hogy ami megváltoztatja az életedet, és ami igazából hithőssé tud téged tenni, és ami igazából kiemel a tömegből, és ami felhívja Jézus figyelmét is, az nem az a képesség, amire te vágysz, hogy legyen meg, az nem az a dolog, hogy valami különleges dolog van benned, mert ezt mindenki meg tudja tenni, hogy döntést hozunk Jézus Krisztus mellett. Amikor mindenki más tesz, akkor is mi elkötelezzük magunkat az ő igéje mellett, az ő igazsága mellett. És ez a döntés, ezt megteheti bárki, de amiért a te életed különleges, az amiatt a döntés miatt, amit Jézus mellett meghozunk, és ezt követi majd a csoda. Érted? Tehát nem kell nagyon különlegesnek lenned. Nem kell sírnod azon, hogy miért nem vagyok ilyen vagy olyan. Amikor a saját gyöngeségére nézel, te is tudod, más is tudja, lehet más még jobban tudja, Isten is tudja, de ha dönteni viszont tudsz bizonyos helyzetekben, ami felhívja az Istennek a figyelmét. Meg tudod, mi volt ez a számomra csodálatos? Hogy amikor bedobták őket a tüzes kemencébe, hogy egyszerűen azt mondta a király, hogy látok ott valakit. Azt mondja, olyan, mint egy Isten fia. Szó szerint azt jelenti, hogy Isten fiú. Én azt gondolom, hogy ez Jézus Krisztus volt. Lehet, hogy valamilyen angyal jött, hogy segítséget adjon nekik, de én azt gondolom, mivel Jézus sokszor járt itt a földön, például a Sámuel szüleihez is eljött, mert azt mondta, hogy az én nevem oly csodálatos, aki itt vagyok. Meglátogatta Ábrahámot, sokszor Mózes kérte, hogy lássam a te dicsőségedet, sokszor eljött, ugye nem Isten volt az atya, mert azt olvassuk, hogy az Isten soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, ő jelentette ki őt. Tehát amikor az Isten megjelenik, akkor Jézus jelenik meg, de még nem nyilatkoztatta ki magát, de az én véleményem az, meg ahogy itt olvasunk, hogy ez maga Jézus volt. És tudod, szeretném azt elmondani, és ez volt nagyon jelentőség teljes számomra, hogyha Isten mellett döntéseket hozol, és fontos az, hogy ebben az évben lehet, hogy olyan helyzetekbe kerülsz, amikor döntést kell hozni mellette, de ami a legcsodálatosabb dolog, én ezt így tudom elképzelni, hogy ott fent a mennyben az Jézus beszélt az atyával, és azt mondta, hogy három fiú döntés fog ma hozni. Én mellettem, te melletted, atyám, én lemegyek hozzájuk. Oda megyek a tűzbe, ott leszek velük, és kiszabadítom őket. Lehet, ez nem biztos, hogy így van, ez az én elképzelésem. Az atya mondta, menjél, fiam. És amikor bedobták őket a tűzbe, a mennyből felállt Jézus, ott hagyta a mennyet, és eljött csak azért, hogy nekik segítsen. És tudod, amikor te bekerülsz tűzpróbába ebbe az évbe, be fogsz kerülni, bekerülsz nehéz helyzetekbe, milyen csodálatos dolog ez. Ez az egyik legmegdöbbentőbb dolog, amely történhet itt a Földön, hogy az Isten ott hagyja a mennyet, érted? Csak azért, hogy ott legyen veled. A te nehézségedbe, a te próbádba, hogy kiszabadítson. Milyen csodálatos dolog ez. El tudjátok ezt képzelni? Az Isten eljön a mennyből. Úgy, hogy egy babiloni király látja őt, és megretten, megrémül. Szeretném elmondani, hogy akár milyen helyzetbe kerülsz ebben az évben, biztos, hogy lesznek fontos helyzetek, amikor döntéseket kell hoznod, és amikor az Isten mellett hozol döntést, akkor is, ha nehéz, maga az Isten lesz az, aki eljön a mennyből, angyalokat küld, védelmet küld, ott legyen veled. Van egy kérdésem, amire nem tudom a pontos választ, ilyen költői kérdés, de azt olvassuk, hogy Nabukodonozor látta az Isten fiát, hogy négyen vannak ott és sétálnak. A kérdésem az, hogy vajon ők hárman látták? Mert erről nem ír a Biblia, de az is lehet, hogy ők egyébként nem. Ők hittek, és tudták, hogy ott van, nem? Nem tudjuk, hogy ők látták-e. Az is lehet, hogy ők úgy estek be a tűzbe, hogy teljesen biztosak voltak abban, hogy az Isten megszabadítja őket. Észrevették a tűzbe, hogy nem égnek meg, leégett róluk minden kötelék, és ott sétálnak szabadon, de nem biztos, hogy konkrétan találkoztak ővele. Kívülről látták. Ha látod Jézust, ha nem. Ha érzed, ha nem. Bizonyos próbákban, ebben az évben, a legnehezebb napokon is az életedben, ez nem változhat azon a tégyen, amikor mellette hozol döntést, és mindig veled van, ugye, mert Immanuel velünk az Isten, hogy az Isten fia ott van veled folyamatosan. És ott lesz veled. Ezt ne felejtsétek el. És az Isten megenged bizonyos helyzeteket, hogy belekerülj, és ez egy jó kérdés, hogy vajon miért engedte meg Isten? Miért engedte meg, hogy átmenjenek ezen a problémán? Miért engedte meg Isten? Feltetted már ezt a kérdést? Vajon miért engedte meg Isten? Hát volt célja vele. Megfogták, megkötözték őket, és semmi nem történt. Oda cipelték őket, semmi nem történt. Úgy látszott, hogy ezt nem tudják elkerülni, ezt a kínhalált. Egészen odáig tartott a próba, hogy be is dobták őket. Miért engedte meg Isten ezt? Azért, mert ezen a történeten keresztül olyan dolog történt, amely egy világra szóló csoda volt. Kihirdették, hogy az Isten, a legfelsőbb Isten, minden Isten fölött. Fölött áll az összes hamis Istennek. Tudod, Isten téged is beenged bizonyos helyzetekben, amit lehet, hogy nem értesz, hogy miért, de az Isten személyesen eljön, ott lesz veled a te próbádban, és ki fog téged hozni úgy, hogy az ő neve meg fog dicsőülni. és az emberek fel fogják ismerni, hogy igen, ez Isten. Lehet, hogy már úgy érzed, hogy anyagi helyzetben, kapcsolati helyzetben, bármilyen nehézségben, hogy ez már több, mint ami elviselhető, de az Isten ott lesz veled. Az Isten ott van veled. Szeretném elmondani, hogy amikor ilyen helyzetekbe bekerülsz, az nem azért van, mert az Isten benézte. Az Isten nem nézi be, igaz, Ancsa? Tehát jól tudod, nem? Egyszerűen nem, mert Isten nem néz be semmit. Ez egy tudatos döntés. Ő megengedi, belekerülsz ebbe a helyzetbe azért, hogy kihozzon. Milyen csodálatos. Nem tudom, hány bolygó lehet a világ mindenségbe. Nem tudom, mekkora lehet a menny. Nem tudom pontosan, hogy hány fényév távolságra van tőlünk. De azt tudom, hogy amikor problémába kerül három rabszolga fiú, akik Jézushoz tartoznak, akkor az összes ott hagyja, és a szélnél sebesebben, a fénysebességnél sebesebben repül, hogy ott legyen vele a tűzben. Egyetlen egy dolog történt velük, amikor bekerültek ebbe a tűzhelyzetbe, mi történt velük? Milyen változás volt? Egyetlen egy változás volt. Miután kijöttek, ahhoz képest, mint hogy bementek. Egyetlen egy változás volt. A kötelek leégtek. Minden kötéltől megszabadultak. Amikor Isten tűzpróbába visz téged, és belevész helyzetekbe, egyetlen dolog történik, hogy az a kötelek, amelyek addig fogtak téged, azok eltűnnek. Ez az év a szabadulásnak az éve. Ez az év a szabadulásnak az éve. Isten népe meg fogja tapasztalni, hogy rengeteg dologtól fog megszabadulni. Lehet, hogy nem érted, hogy mit miért tesz Isten, de egy olyan tehertől, ami ott volt eddig, amely megkötözött téged, amely próbál téged gúzsba kötni, és nem élheted azt az életet szabadon, ahogy eddig éltél, meg fogsz szabadulni. Meg fogsz szabadulni aggodalmaktól. Meg fogsz szabadulni az Isten népe csomó szenvedélybetegségtől. Meg fogsz szabadulni félelmektől. Meg fogsz szabadulni rettegéstől. Meg fogsz szabadulni rossz dolgoktól, betegségekből. De ez az év a szabadulásnak az éve. Azért víz bennünket Isten helyzetekbe, hogy utána semmi más ne törjön meg, csak a kötelek elégnek. Amikor Isten egy tűzbe beenged téged, te nem fogsz megégni, semmi bajod nem lesz, csak a kötelek. Azok meg hadd égjenek. Sokkal szabadabbak voltak utána, mint előtte. És kijöttek ebből a helyzetből, bekerültek úgy, mint lenézett, utált senki rabszolgák, akik halálra voltak ítélve, és kijöttek úgy, hogy mindenki előttük hajbókolt, hogy micsoda Isten szolgálnak. Az Isten beenged téged helyzetekbe, és lesznek necces dolgok ebben az évben, de csak dönts az Isten mellett. Úgy, hogy azt, ahogy ők mondták, ha nem tenné, és akkor is ragaszkodok Istenhez, és nem hajolok meg olyan dolgok előtt, amely előtt talán meghajoltál tavaly. Amit megengedtél az életedről. Azt mondod, hogy én most radikálisabb leszek az Istenért. Nem mindig tudjuk a döntéseinket végig teljesen kivitelezni, de ha döntesz Isten mellett, akkor ő maga lesz ott, aki odajön hozzád, és vered lesz. És a kötelek le fognak égni, hiszem, ebben az évben az Isten tűze leéget minden kötelet, és a tűz, mi is a cím amúgy, a tűz magasabb szintre emel, igaz? Azt hiszem, valami nagyon jó címet adtam, nem emlékszek rá, de nagyon jó, azt tudom. Igen, új szintre emel. Ha megnézitek, ez a tűz, amelybe belekerültek, teljesen új szintre emelt az életüket. Mert ezek egyébként ilyen miniszterek lettek az egész birodalomban. És az ő istenüket kellett szolgálni. És az őrület megszűnt. A te helyeden lehetsz egy Sidrák, Misák és egy Abednégó. Az ördög a te identitásodat is el akarja venni. Be akar kényszeríteni helyzetekbe, a hétköznapokba, hogy éljél egy olyan életet, amelyről úgy érzed, hogy meg vagy kötve, de ha Jézus mellett hozol igen döntéseket, szabadon fogsz élni. Ez egy próba, a tűz próbája. Volt a tanítványok életében is egy próba. Nézzük meg a Gecsemáni kertje előtti történéseket, amikor utolsó vacsorán Jézus megszólalt, és azt mondta egyszer csak, hogy Simon, Simon, a sátán engedélyt kért, hogy próbára tehessen titeket, és hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy a hited kiállja a próbát. Amikor majd visszatérsz hozzám, erősítsd testvéreidet. Erre Péter így felelt. Uram, kész vagyok a börtönbe menni, vagy ha kell, meg is halni veled együtt. Jézus így válaszolt. Péter, Péter. Én mondom neked, hogy ma éjjel, mielőtt a kakaskukorékol, háromszor letagadod, még azt is, hogy ismersz engem. Egy másik evangélium megjegyzi, hogy Péter hozzáteszi, hogy még ha többiek meg is teszik, én biztos, hogy nem. Tamásról el tudom hinni. Ha Taddeusra nézek, benne is bizonytalan vagyok. Így, ha nézem Bertalant, nagyon könnyen lehet. Júdás most sincs velünk, ugye? Ki tudja, hol van, de való eltűnt az éjszakába. Ő alapból, amúgy is beszámítatatlan. János az, ó, egyen meg az, ami annyi fiatal még, hát az hogy bírná már ki? Most is annyira fél, hogy ott van a Jézus keblén, ott mosolyog, nézi Jézust. Én biztos, hogy nem. Azért még volt egy benne egy jó adag büszkeség, amire azt gondolod, hogy én, igen. És azt mondta Jézus, hogy Simon, Simon, mely már most imádkozok, érted? Tudod, lehet, hogy ebbe az évben bizonyos helyzetekbe el fogsz bukni. De azt mondja Jézus, én már tavaly imádkoztam. Amikor ünnepeltél szilveszterkor is, és meghoztad január 1-én a bőjtbe, most, ugye hoztatok fogadalmat, hogy mennyire más év lesz, és hogy ez így fog alakulni, és ezt már nem fogom ebbe az éve, ezt nem fogom mondani, ezt nem fogom tenni, akkor szóltam egy csomó angyalnak, hogy már megint kezdi, és egy kicsit túlzásokba esett, és amikor majd eljön a pillanat, amikor össze lesz esve, akkor segítsetek neki, el ne fogyatkozzon a hite. Majd vissza fog hozzám térni, de még mindig azt hiszi, hogy neki megy. De még mindig valamit bizonyítani akar nekem. Ismerős ez? Ó, de hányszor ebből áll az ima életünk. Mi mindig be akarjuk bizonyítésnek, hogy valakik vagyunk, és nekünk ez menni fog. Míg teljesen fel nem adod az egész, és azt mondod, Uram, itt vagyok. És azt mondja Jézus, hogy ez egy rostálásnak az időszaka. Ez a szó egyébként azt jelenti, hogy kikért titeket, hogy kikövetelt, jogot formált arra, vagy más folytás, az új folytás azt mondja, hogy melyiket olvastam, hogy engedélyt kért. Engedélyt kért, igen, az új folytás szerint olvastam, hogy kért egy engedélyt, és az azt jelenti egyébként, hogy vannak időszakok, amikor az Isten leveszi a kezét rólad, egy kicsit, én ezt így értelmezem a megrostálást, hogy ott van a védelme rajtad, és amikor túlságosan magabiztos vagy, és túlságosan bízol saját, és magadra nézel és a képességeidre, és úgy érzed, hogy már dolgokat meg tudsz tenni, mert az Isten kegyelme megnyugodott rajtad, akkor egy kicsit felemeli a kezét, és akkor rá lesz, hogy ó, Isten nélkül, ugyanaz a senki vagyok. De mennyire jó, hogy nem is kell bizonyítanom semmit, csak oda menni hozzá, és akkor összetörik az ember, és azt mondja, hogy ó, Istenem, újra itt vagyok. Emlékeztek Jeremiás sztoriába, amikor lemegy a fazekas mester, és próbálni, és csinálni akar egy ilyen remek művet, tehát egy agyak remek művet, és ami nem tetszik, újra és újra összetöri, de a legvégén, amikor kikerül a fazekas műhelyből, akkor egy csodálatos remek mű lesz. Addig mindig törik össze, amíg tökéletes nem lesz. És ez történik a mi életünkben, amíg még ott van bennünk ez a vágy, és ez a kötelék egyébként sokszor rajtunk, ahogy próbálunk bizonyítani, erőlködni, görcsösen, megfelelni Istennek. Ez egy kötelék egyébként, amely a tűzben szépen leoldódik. És azt mondja Jézus, hogy Péter, van ez az időszak, amikor kicsit leveszem a kezem rólad, és rá fogsz jönni, hogy annyira gyarló vagy, annyira könnyen el tudsz bukni. De én imádkoztam, érted? És amikor a kakas majd megszólal, akkor majd emlékezni fogsz erre. És amikor a kakas megszólalt, azt olvassuk, hogy Péter felnézett, és nagyon döbbenetes, hogy Jézus nézte. Nem mondott semmit. Csak így nézte. És keservesen sírt és megtért. És azt mondja, Istenem, segíts! Nézte őt. Eszembe jutott egy történet, egyszer azt hiszem meséltem nektek, de volt egy könyvitel órán volt, hogy amikor nagyon belemélyedtek a könyvitelbe, úgy valamikor ez 5 órán keresztül tartott az iskolába, Hát volt, amikor, hogy fogalmazzak, hogy tehát én nem mindig mentem teljesen a fősodrással, mint Sidrák és Abednékó sem ment együtt a fősodrással, és amikor tudtam, hogy ilyen sok óránál tartó, bonyolult könyvelési vagy statisztikai dolgok lesznek, akkor én vettem kaját, vettem mindig Sprite-ot magamnak, és megvettem a sportot, hogy én, nekem, hogy én is kitöltsem az időt. És emlékszem, volt egy olyan óra, amikor ahogy kell, szépen feltettem a lábam a padra, kibontottam a Sprite-ot, és akkor nagyon belemélyedtem egy nagyon fontos, azt hiszem a Cruyff-ról, talán róla olvastam egy nagyon fontos cikket, és ahogy belemerültem, egyszer csak észrevettem, hogy nagyon nagy csend van az osztályban. Gondoltam, milyen, nem dolgozik itt senki. És emlékszem, hogy így fent volt a lábam, és akkora csend volt, hogy így éreztem a tekintetetek, hogy mindenki rám néz, és így felnéztem, a tanár sehol, hogy az már nagyon gyanús volt, hogy így felnéztem, így állt. Ez no comment, tehát itt nem tudsz mit mondani, és emlékszem, csak ennyi volt nézett, és így, így ott hagyott. És egyébként ez sokkal rosszabb volt, mint bármit mondott volna, mert ebben teljesen benne volt, hogy Istenem, hát tehát ez hihetetlen, ezt nem hiszem el, és az a tekintet, ami mai napig ott van bennem, ez körülbelül 92 körül történt, hogy ott van bennem, hogy így nézett, és hogy annyi sokan mondták, hogy hát ebből jól gondoltam, hogy nem lesz belőle semmi, és ezt egyszerűen el nem hiszem. De ez életre szóló lecke volt nekem. Én ugye ebből azt tanultam, hogy ha legközelebb ilyet csinálok, akkor nagyon óvatos legyek, és nem éljegyek túlságosan bele. Én akkor tényleg ezt tanultam belőle, úgyhogy utána nagyon fél sarka mindig legyen a tanáron. Lehet, hogy ő másra gondolt, hogy más konklúzió lehetett volna, de utána nem buktam le, az a lényeg. Tényleg nem buktam le. De emlékszem, hogy az a nézés. És hogy csak mit tettem, lebuktam, stb. És hogy mindig ez van bennem, hogy Péter háromszor megtagadta Jézus, előtte nagyon nagy melénye volt, és Jézus csak ott néz rá. Én nem hiszem, hogy egy károsztató, ítélkező nézés volt. Nem az a nézés volt, hogy tudod, van az a szülőknek a szülői nézés, hogy ugye megmondtam. Nem. Feleségek is tudnak ilyet, mindegy. De hogy van az a nézés, amikor ugye a szülői tekintet ott van rajtad, és hogy valamit mondanak, te bizonygatni akarsz, és elbuksz, és akkor, na ugye megmondtam, fiam. És van ez a próba, amint átment Péter, és át teljesen másabb szintre jutott. Mert ne felejtsétek el, hogy körülbelül 53 nap múlva, 53 nap, két hónap se telt el, az ébredés prédikátora lett. A teljes összetörtségből, a megszégyenüléstől, de helyreállította Jézus. És pünköskor, ami ugye a húsvét utáni 50. nap, előtte ugye volt 3 nap, tehát ezért mondtam, hogy körülbelül 53 nap, nagyon kevés idő, a csúcson volt. Jézus helyreállította, átment a próbán. Ugyanezt történt Jobbal is, és tudjátok, hogy rendkívül sok nehézségen kellett keresztül mennie, de teljesen megtisztult az élete, és kész volt arra, hogy egy hithős legyen. Tudod, nagyon sokszor elégedetlenek vagyunk azzal, hogy Isten hogy bánik vegyünk. Nagyon sokszor feltesszük azt a kérdést, hogy ezt már nem lehet elbírni, és hogy miért engeded ezt meg, és hogy miért nem figyelsz rám, miért nem vagy ott, amikor szükség lenne rád. Szeretném elmondom, vagy egy kérdést szeretnék feltenni. Szerinted, hogyha Isten angyalainak nem parancsolna, ugye már azt olvassuk, hogy angyalinak parancsolt felőled, hogy meg ne üsd lábadat a kőben, és hogy az őrző angyalok mindenkor látják a mennyei atyám orcáját. Ugye mondja Jézus Krisztus, tehát hogy őrző angyalok vesznek körül minket, meg a teljes kegyelme, egy ilyen burokban élünk. És szeretném elmondani, hogy ha ez nem lenne ott minden nap velünk, akkor hogyan élnéd az életedet? Amikor azt mondjuk, hogy miért nem vagy ott velem, miért nem segítesz? Mi történne veled? Elmondom, hogy körülbelül mi történne. Itt kilépnél az ajtón, elütne egy autó mondjuk. Utána a kórházba elejtenének, félrekezelnének, borzalma, rossz adagot adnának be. Az ördög mindent megpróbálna veled, és minden egyes másodpercben az Isten rengeteg sok dolgot tesz meg azért, hogy te biztonságban legyél. Ott van, de ennek a 98%-át nem látod, mint ahogy lehet, hogy a három fiú sem látta a tűzbe Jézus, de ott volt, és közben elfogyna a pénzed, közben meghalnának a szeretteid, közben kigyulladna a házad. Hogyha nem figyelne rád Isten, és a gonosz, aki embergyilkos, gyűlöl téged, annyi sok minden történne vele, amit nem bírnál elviselni. Tehát az Isten elképesztő energiát mozgósít azért az összes angyal, hogy te most nyugodtan itt ülhess. Csak néha megenged egy kis dolgot, amivel te is el tudsz bánni, amin nagyon kiszoktunk borulni, hogy nem hiszem el, hogy miért nem vagy ott. Értitek? De az Isten ott van veled, de megenged egy kis dolgot a te érdekedbe, mert amikor ezt megengedte, ezt a tűzesetet, olvassátok el, most már ugye könnyű látni a történetet, hogyha végignézed, hogy mi lett az eredménye annak, hogy ők bekerültek ebbe a tűzpróbába, akkor azt fogod látni, hogy hát igen, ez nagyon megérte, ez csodálatos. Minden a javadra van. Az Isten mindent úgy intéz, hogy amik történtek, történnek az életedben, abból a lehető legjobb süljön ki. Én megnéztem, hogy 2023-ban mely dolgok voltak az életemben, amelyek a legeslegrosszabbak, amelyeket szívesen elfelejtenék. Nem tudom, csináltatok ilyet, de gondolj át, vagy gondold át, hogy mondjuk mi volt a három, vagy az öt legeslegrosszabb dolog 2023-ban az életedben. Én megnéztem, leültem, és megnéztem azt, bármi csak 24 év eleje van, hogy mit eredményezett eddig az én életembe, az a nagyon rossz dolog, amikor egyébként volt olyan pillanat, hogy azt mondtam, hogy jobb lenne meghalni, egyfolytában imádkoztam az elragadhatásért, egyik se jött be, de volt olyan pillanat, amikor azt mondtam, hogy bármit csak eszne, tehát voltak ilyen nagyon nehezek, és most visszanéztem, és azt mondtam, hogy annyira hálás vagyok, annyira rossz lett volna, hogyha az nem történik meg. Nagyon rossz volt, azt hittem belehalok, de amikor kijössz a tűzből, csak a kötelek égnek le, szabadva, és azt mondod, hogy ó, Istenem, de jó, végül is nagyon sok mindenre tanítottál engem. Teljesen, ha most belemennék ugyanabban a helyzetben, már más ember lennék. De ezt, ha megúsztam volna, akkor nem tanultam volna meg valamit, ami biztos, hogy még nagyon kell, nagyon szükséges ahhoz, hogy ezt a teljes életet tudjam élni. És hogyha 80%-ig kész egy remek mű, akkor lehet, hogy Isten még összetöri azért, hogy egy 100%-os legyen, amely kiállja a próbát, amely kijön a tűz próbájából, és ott áll az Isten előtt, de ez nagyon fontos. Én érzem, és ezt elmondtam Muszkába is, az üzenetnek a lényege, hogy vannak emberek, akiknek egy döntést meg kell hozni valamilyen területen az életükbe. Amit eddig, ezután máshogy fogsz csinálni, mint eddig. Egy döntés miatt kerültek a tűzbe, és ez megváltoztatta az életüket. Lehet, hogy hoznod kell egy döntést. Lehet, hogy valakinek vagy valaminek nemet kell mondanod. Lehet, hogy fel kell állnod egy bizonyos területen az életbe, és azt mondod, igen, én felállok. És állva maradok, és vállalok valamit, és beleállok egy bizonyos dologba. Ha úgy érzed, ahogy most prédikáltam, hogy az Isten arra búzdít téged, hogy egy döntést kell meghoznod, amit eddig nem sikerült meghozni. Nem biztos, hogy nem bonyolult dolog, de tudod, hogy miről van szó, akkor hozz egy döntést az Isten mellett. És ezt meg fogja áldani. Ha nem hoztak volna meg egy egyszerű, bár nagyon nehéz döntést, akkor az egész történetből nem lett volna semmi. Az Isten nem tudott volna hatalmas csodát tenni, ha ők nem hoznak egy döntést az Isten mellett. Úgyhogy hajtsuk most meg a fejünket, hogy itt vagyunk Isten előtt. Én hiszem, hogy az Isten nagyon komolyan veszi a döntésedet. És amikor döntesz mellette, képes a mennyből lejönni az Úr. Képes ott lenni veled is, mindent elkövet, hogy ebből te nagyon győztesen gyere ki. De úgy érzed, hogy neked most egy döntést meg kell hoznod az Isten mellett, akkor kérlek állj fel, és ezért fogunk először imádkozni. Lehet, hogy igazából át fogod adni az életedet Jézus Krisztusnak. Lehet, hogy volt egy-egy terület van az életedben, ami még ilyen bizonytalan volt. Köszönöm azokat, akik felálltatok. Én hiszem azt, hogy az Isten meg fog segíteni.